Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyelsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli továbbra is itt a Rádió Café 98.0-án. Május 6-a hétfő reggel van. 8 óra 9 perc. És itt van a stúdióban Mihálovics András.
És Gede Balázs sem szökött el az elmúlt percekben, úgyhogy ő is szórakoztat tovább benneteket utolérhetetlen nagy odafigyeléssel kidolgozott poénjaival. 0636-os 98-0-98-0 ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Ide lehet üzeneteket küldeni a műsor készítőinek. Ha pedig személyesen szeretnétek a műsor készítőinek megmondani a tutit, akkor figyelmetekbe ajánljuk a május 7-i BeinTech konferenciánkat, vagy beszélgetésünket, amely 17 óra 30-kor kezdődik a Magyar Telekom székházban. Itt lehet a műsor készítőivel élőben is néhány szót váltani. Egyébként a csalások anatómiájáról lesz szó a mai alkalommal. Miért és hogyan, meg persze a mit tegyünk ellene kérdései kerülnek majd telítékre. Az esemény egyébként ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A Rádió Café 98.hu per események menüpont alatt lehet regisztrálni. Aki tehát szeretné, azt tegyen meg. Mindenkit nagy szeretettel várunk.
Sanders írt nekünk az érettségi napján, első napján, hogy, illetve mint kiderült, ez már valójában a második. Jó szurkolást, nekem a drága édesanyám azt mondta a gimi kapujában az érettségi napján, mivel beleestem a kétségbe, fiam, nálad hülyébeknek is sikerült. Ez sokat segített. Én akkor először megbuktam.
Anya csak egy van, így anyák napja után elfelejtettük meggratulálni az édes anyákat is. Anyák napja alkalmából. Puszi anyu, benne vagyok a rádióban, nem hitted volna, igaz? Na, félre az egyéni eskedés.
Én akkor megbuktam először a teherautóvizsgámon, én apámtól kaptam minden ezt. Hogy nézzem meg.
Egy teherautóvizsgán?
Na, nagyjából így igen, valami ilyesmi.
Hát figyelj, azért én úgy átmentem az MG vontató nehéz pótkocsival, mint a Sic.
MG vontató, de egy teherautó holterében úgy eltűnik egy autó, hogy csak el is tűnt egyébként, ez volt a baj a vizsgán, hogy ráhúztam egy zsigulista, aki kétségbe esetten tűlkölt, mert egyszerűen nem láttam, hogy mi van, sávot váltottam, ő ott volt, megmondták, hogy akkor húzódjak le, majd ők beviszik a telephelyre az áviát.
Bubusztál?
Igen.
Úgyhogy így volt. Máig nem értem, gyerekkoromban ugye mentünk a Strádán, és mindig ki volt írva, hogy vigyázat légfék. És ezen ja, nem tudom, hogy az attól nekem miért kellett félni, hogy a légfék.
Igen, féljen az, aki légfékezik.
Na, ennél azért sokkal összeszedettebb és sokkal fontosabb témánk lesz, hallgatsak.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Tematikát váltunk, a géntechnológia vezető országaiba látogatunk el első képpen Ausztráliába. És hát, ahogy az a sorrend már megszokott, először Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével járjuk körül a területében hatalmas kontinensi
hát
országot,
ország,
de lélekszámban...
Igen, olyan ország, ami egy földrész is.
Igen, így van.
És területe hatalmas, lélekszáma...
Hát kétszer többen lakják körülbelül, mint Magyarország, de mindjárt kiderülnek
hát, de
a részletek.
De nem lehet oda menni akkor, hogy egy kicsit a lélekszámot megemeljen.
Úgy tudom, hogy nehéz most már oda jutni. Korábban egyszerűbb volt, mert kivágtak oda, hogy bűnözőként ezt. Az első telepeset.
Ha tetszett, ha nem.
Ha tetszett, ha nem. Igen, nem volt kérdés. Na, de itt van a vonalunk túlsó végén Gerendi Zoltán. Szia, jó reggel!
Sziasztok, jó reggelt! Hát így van, egyébként a géntechnológiáról fogunk beszélni. Ausztrália meg tényleg egy nagyon érdekes kontinens. Egy viszonylag fiatalabban benépesedett kontinens, de össze géntechnikáról beszélnék egy pár szót, mert ugye idén a 21. századi ilyen kulcsiparágokat nézzük, és ebben Ausztrália a negyedik, tehát az első ilyen különböző tudományos listák vannak erre, hogy kik a legerősebbek, ebbe az erősorrendben Anglia az első, második Japán, harmadik Kína és negyedik Ausztrália, így beszélünk ma róluk. Aztán jön Szaúd-Arábia, akiről beszéltünk korábban, aztán az Egyesült Államok, és fogunk beszélni még Észtországról, a hetedik, aztán Franciaországról, és még Dubajról is a kilencedik, és Törökország is tizedik ebben. Tehát gyakorlatilag ez egy elég jó rangsor.
Vannak itt páran azért, akikről nem feltétlenül gondoltuk, mondjuk Ausztrália ilyen előkelőségét sem. Én legalábbis nem ismertem. Igen, vannak.
Na most a géntechnikára az érdemes egy pár szót
hallgatókkal
is az, mert szerintem az nem egy egyszerű történet, hogy ez a DNS kutatás, ez 1986 óta létezik, ahogy én utána néztem, akkor fedezték fel úgymond ezt a DNS láncot, és ez a molekuláris biológiának egy ilyen részterülete. Gyakorlatilag ez minden, ami DNS alapú, ott ez a géntechnológia működhethető, és ez gyakorlatilag így a mezőgazdaság, egészségügy, élelmiszeripar, és sőt még akár az elektronikában is megjelenhet. Tehát ez egy nagyon érdekes iparág, ami teljesen más megközelítésből közelíti, megközelítésből nézi, vagy vizsgálja a dolgokat. Példa erre a gyógyászat, ahol nem az általános gyógyszeripar irányába mennek, hanem precíziós gyógyászat, ahol azt mondják, hogy személyre szóló DNS alapú kezelést tudnak adni. Tehát egészen más hatások. Egyébként ez az ausztrál gondolkodásnak is a középpontjában lévő szempontrendszer. Ez egy kormányzati, nagyon erős kormányzati cél Ausztráliában. Tehát attól tekintve, hogy évek óta támogatják ezt a kutatást és fejlesztést, még egy külön intézetet is hoztak létre 2022-ben, és egyébként én meglepődtem, nem is nagyon sok pénzbe, 28 millió dollárból, tehát ami azért úgy a Magyarországon 10 milliárd alatti összeg, a géntechnikának, a gyógyászati alkalmazásainak az elősegítésére. Tehát azért ez egy nagyon komoly szándék, hogy ez minél előbb a gyakorlatban is átültetésre kerüljön. Na most ennek a piaca egy olyan, tehát a tőkeértéke már az ausztráliai génkutatási piacot már 337 milliárd dollárra becsülték, és 18%-os éves növekedést mutat. Tehát azért egy befektetési oldalról sem egy elvetendő gondolat ide ránézni, mondjuk érteni kéne az alapüzletet, amit szerintem nagyon kevesen értenek, de ez létezik. Mi magyarok egyébként ebben a témával eléggé cudarul állunk, mert ez a génmódosítás nálunk még a mezőgazdaságban is egy állandó téma, hogy jó-e, rossz-e, de egy biztos, hogy ez a technológia létezik, és szerintem nem lehet elugrani előle, tehát azért lehet, hogy itthon is érdemes lenne erre egy kicsit gondolkodni, de Ausztrália egyébként egy nagyon erős legország. Tehát azt kell látni, hogy egyrészt területét tekintve a világ hatodik legnagyobb országa, a 7,7 millió négyzetkilométeres területében. Ugye mondjátok, hogy 26,3 millió lakosa van, de ez nagyjából abból ered, hogy az országnak egy jelentős része lakhatatlan, tehát sivatagi környezet. És hát ez
ilyen szempontból. A partvidékekre koncentrálódik a lakosságnak a zöme, tehát a partvidékek azok sűrűn lakottak, és rendkívül színesek, mert hogy ugye rengeteg nép fiai laknak Ausztráliában. Én valahol olvastam, hogy 200 országból érkeztek bevándorlók.
Hát a bevándorlás, tehát ott azért a helyi lakosoknak a népesség bűvülése nem lehetett számítani, meg aki betelepült, az is őket pusztította. Tehát itt gyakorlatilag egyetlen egy volt a betelepülés, ők folyamatosan egy ilyen célország. Ők ezt nem is mondják, Kanadához hasonlóan folyamatosan várják a betelepülőket, de hát ugye iszonyú messze van, szóval azért, ahogy indultunk, tehát Magyarországtól, vagy Európától 14 ezer kilométerre van, Dél-Amerikától 16 ezerre, Kínától 7 ezerre, tehát azért itt, ezek olyan távolságok, amik nagyon jelentősek. Tehát ezt azért így nem lehet figyelmen kívül hagyni. Egyébként a nagyvárosokban is koncentrálódik a lakosság, mert Sydney, Melbourne az majdnem 10,4. Tehát azért az jelentős majdnem a felét elviszi. Brisbane van még 2,5 millióval, meg Perth, Adelaide. Szóval azért úgy látszik ez a koncentráció. Tehát azt is látni kell, hogy nyersanyagban is egyébként óriásiak. Mi tavaly, amikor a nyersanyagok erőforrásokról beszéltünk, akkor a vasérc kapcsán vettük észre azt, hogy a világ első számú vasérc kitermelője. tehát a második Brazília, Kína és így tovább. De az acélipar az azért ennyire nem volt izmos, mert az csak a 21. volt. De egy biztos, hogy, hogy a GDP-ük se rossz, mert top 10-esek. Tehát a világ a 62-61 ezer dolláros GDP per fő érték az nem rossz, mondjuk a mi 16 ezerünkkel szemben. Tehát összességben egy nagyon, nagyon gazdag kontinens, és eleve is köszönjük szépen, jól vannak, és akkor még a géntechnika mellett lehetne beszélni a szolár technológiáról, vagy a gyakorlatilag a energiába, a megújuló energiáknak az alkalmazásáról.
Hát abban ilyen kicsit ilyen lemaradóban vannak, úgyhogy van hova fejlődniük, az biztos, mert hogy ilyen nagyon, nagyon fosszilisek, olvastam egy, mert hát hogy igen, az de... is van nekik, és akkor így egy kicsit ilyen lemaradóban vannak.
Hát igen, de egyébként az, és ezt baromira hozzák föl, mert ott van a Tesla-nak az egyik legnagyobb naperőműve. Tehát, és a Tesla nagyon jelentősen ott van, aztán 17%-os már a megújuló nekik, de a Teslának az egyik referencia országa Ausztrália, mert olyan megaprojektjeik vannak, ami elképesztő. Pont arra, amit mondasz, hogy kiváltsák. Tehát ott is nagy erőkkel folynak ezek a dolgok. Most a történelmük egyébként a földrajzukból eredően elég rövid, tehát ugye őket fel kellett fedezni, tehát ott azért hogy helyben sok minden nem történt. Ez nagyjából így nagyon röviden végigfutva a 17. században először a spanyolok értek északról oda, aztán utána a hollandok is ott jártak a 17. században, még ugye ez volt a Batália katasztrófa is részben, vagy zendülés. Aztán hollandok is, ugye a hollandoknak egyik legismertebb volt a Abel Tasman, aki többször megkerült a kontinens és felfedezte ugye a Tasmániát, ami meg is kapta a nevét róla. Úgyhogy de az angolok is ugye annak rendje módja szerint megérkeztek, és 1783-ban gyakorlatilag egy flottával elkezdték gyarmatosítani. Azt mondják, ebben jelentős része volt az, annak is, hogy Ausztráliát komolyan vették, hogy az amerikai függetlenségi háborút elvesztették 1776-ban, tehát a függetlenség kikiáltásával rájöttek, hogy itt valami távolabbi területet kéne találni, mert az Amerika már elment. Úgyhogy, és hát gyakorlatilag 1827-ig gyarmatként működik, de aztán utána különböző fokozattal mennek át, aztán van, amikor önigazgatás is megkapják ilyen szövetségi dominiumként, aztán 1942-től függetlenek, itt egy ilyen veszélyszerű döntés volt, ami a Commonwealth-t létrehozta, és mai napig annak részei. Tehát ez az ő rövid történetük, és ilyen szempontból ez egy elég fontos dolog. A földrajzukról beszéltünk, tehát az mindenképpen egy elég sajátos földrajz, és nem is talán előnyös, de azért azt tudjuk, hogy pont ebből eredően majd mindenük van. Tehát, úgy, ahogy mondta, a szenük, tehát az egyik legnagyobb szénexportőr is a világon, tehát a termelésük az megy Kínába, vagy sem máshova, ahogy akarjuk. A kulcsiparágok, a bányaipar, akkor a szállítmányozás, tehát a TNT, és így tovább. Ennek van magyar vonatkozása is az Ábeles családnak, akik magyar származások voltak, akiknek aztán akik a TNT-t hozták nagyjából létre, és aztán lettek ennek a hálózatnak a részei, mert onnan került nagyjából indításra. Nagyon erős az élelmiszeripar, ez megint egy gén technológiai terület, és van gépgyártás, acéliparuk is. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ez a kontinens, vagy állam, amelyik egyébként még Ausztráliában is rendelkezik, tehát a Antarktiszon is rendelkezik területe, méghozzá elég jelentőssel, tehát a Antarktisz felosztása, majd meglátjuk, hogy mit fog jelenteni, azért ott van Ausztráliának ott is területe, de azért ez egy kontinensnyi állam, beleértve Tasmániát, és közel hozzá ilyen szempontból az északi részen azt lehet mondani, hogy az északi részen nekik ugye ott van a Pápua-Új-Guinea, és a déli részen meg Új-Zéland. Tehát ilyen nagyjából viszonylag magányos terület, ha így nézzük. Na most a adórendszere, ahogy átnézzük, az nem egy kimagasló adórendszer, tehát nem az ázsiai rendszerben, amelyikben az OECD stratégiák szerint a tech to GDP, tehát a GDP arányosan 19,8%, ahhoz képest ők sokkal magasabbak, ők 28-on mennek, ami magas a GDP-hez mérten, de még mindig alacsonyabb, mint a miénk, mert az 34,1. Tehát azért valahol ők ebbe az irányba mennek, de úgy tűnik, hogy a költségvetési elvonások azok ilyen szempontból léteznek, de azt is látni kell, hogy ezeket a szektorokat, amik támogatásra kerülnek, azokat elsődlegesen kutatás K+F módon támogatják. Tehát vannak, ugye beszéltünk a közvetlen kormányzati ügynökségről, meg különböző modellekről, ahogy próbálják az egészségügybe például ezt a géntechnológiát átemelni. Ugyanúgy egyébként ez az állattartásba is meg fog élni, mert egyébként a világ egyik legnagyobb szarvasmaratartói is.
Aha. Tehát azt tudni kell, hogy... Hát ugye Nicole Kidman is mivel vétette észre magát a országról szóló filmében? Nem láttad, Zoli?
Nem.
Hát az asszony azonnal a hónod alá csapva, nézzétek meg az Ausztráliát Nicole Kidmannel, lesz egy jó pontod a...
Jó.
A hölgynél, okay. Ott is a marhatartásról van szó, a marhatartás igen, körüli
hát marha,
vitákról.
Igen. Tehát, igen. Én azt tudom, hogy 29 millió van, tehát ez elég komoly, de azért vannak előttük ott is a statisztikában, de ez így van. Szóval adójogilag igazából azt lehet rájuk mondani, hogy úgy nagyjából semmi különös. Van nekik egy ilyen áfához hasonló goods and service tax 10%-os adómértékük, aztán a társaság adójuk 30%, ami azért úgy őszintén szóval itt Magyarországon már szinte ijesztő lenne, vagy Európában is lassan. Van egy 25%-os csökkentett mérték, ami kisebbeknek, tehát 50 millió dolláros bevételig alkalmazható, aztán úgy nagyjából kész. Sávosan az SZIA-juk az 45%-ig megfelel, tehát egy progresszív adórendszerük van, és úgy nagyjából ott a vége. A jogi rasszió, nincsenek benne ilyen transferadók, tehát Ausztriában örökösödési, meg különböző ajándékozási illetékek, tehát ezt csak viszonylag lazában kezelik. De úgy tűnik, hogy megvan, amit ők szeretnének. Én nem úgy tűnt, hogyha nagyon ellennének adósodó, úgy láttam, hogy az GDP arányos eladósodottságuk az 22%. Tehát őszintén szóval...
Hát ide nekünk azt a 22%-ot. Ja. Ennyit erről.
Úgy tűnik, hogy ami nekem meglepő, hogy mindig olyan messzinek tűnnek, de úgy tűnik, hogy nagyon koncentráltan, nagyon jó területeken fejlesztenek, és az a géntechnológia, itt akármennyire hazvállunk vele, úgy tűnik, hogy a gyógyászati oldalról elkerülhetetlen, és lehet, hogy nekünk is ideje lenne erre kicsit rákapcsolni, mert ők ezt megteszik helyettünk, de annak biztos meg lesz az ára, tehát ők nagyon, nagyon erősen fejlesztenek, és hát ahogy láttuk a piacot, tehát a géntechnológiai piac Ausztráliában nagyon jelentősen fejlődik, és mivel ők csak a negyediket, azért látjuk, hogy Európán belül is vannak országok, akik ott vannak, tehát érdemes erre odafigyelni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Ausztrália nagyon pozitív példa arra, hogy tényleg a távoli buszban is lehet ilyen komoly technológiai előrelépéseket megtenni, és egy viszonylag rövid történelmű országgal, amiknek ráadásul nem is ez a fő profilja.
Sőt, képzeld el, hogy a világ vége hívők az egyik ilyen lehetséges menedékként tartják számon Ausztráliát, meg Új-Zélandot. Mert hogyha minden ránk dől a világban, ők ilyen önfenntartó módon el vannak, mert mindenük van. Van víz, van kaja, van nyersanyag, lehet védeni az országot, ugye, mert messze van mindentől, úgyhogy...
Kapunk még egy jó DNS cserét, mert...
Igen. Létrehozzák a szuper ausztrálokat, és akkor igen. Nézhetünk.
Abszolút. Tehát ezt már meglátjuk, hogy Bozond erre mit mond politikailag, hogy ez mennyire veszélyes. Úgyhogy ennyit gondoltam Ausztráliáról. Ma reggelre, úgyhogy köszönöm szépen.
Mi köszönjük Zolikám, és akkor mondom Ausztrália Nicole Kidmannel.
Köszi.
Gerendi Zoltánnal beszélgettünk Ausztráliáról.
Hát ugye a
Magyarország ügyvezetőjével.
Igen. Ezek kerültek sorra. Most egy rövid szusszanásnyi szünet és zene után jön Feledi Botond, aki az Ausztrál mindennapokban avat be bennünket belpolitikailag, külpolitikailag, szakmailag, emberileg, minden tekintetben.
Folytatódik az Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Folytatjuk a landozásunkat Ausztráliába, hogy a géntechnológia vezető országait veszük gocsolá, és ahogy Gerendi Zoli elmondta, Ausztrália ebben a negyedik helyen áll. Számomra meglepő módon én géntechnológia kapcsán nem láttam jönni Ausztráliát. Na, de van itt egyéb érdekesség is, például katonai, meg kémhálózati szerveződés, és valahogy mindig Kína van a központban, ami azért érdekes, mert Ausztráliának a legnagyobb kereskedelmi partneréről beszélünk, hogy oda szállít egy csomó nyersanyagot. Mindjárt megnézzük, mi itt a helyzet, mik a kapcsolódási pontok. Feledi Botton külpolitikai szakértővel tesszük mindezt. Szevasz, jó reggelt!
Sziasztok, sziasztok, jó reggelt kívánok!
Nagyon óvatosan fogalmazzunk, mert írja a hallgató, üdvözlet az esős őszkezdeti Sydneyből, innen is hallgatlak benneteket, ám fél éve élek és dolgozom itt céges vízummal, plusz a kislányommal, aki pont most pénteken lesz 11
éves. Hát neki
éves.
Külön boldog születésnapot
igen,
kívánok.
Már előre is.
Előre is a pénteken
szóval
nem leszek.
A például. Hallgató nyugodt belpolitikai körülmények között dolgozhat céges vízummal Ausztráliába, ott nincsenek ezek a nagy polarizált mély törésvonalak a politikai életben, mint Európában vagy az Egyesült Államokban?
Hát innen nézve azért úgy tűnik, hogy Ausztráliát is nagyjából hasonló hullámok érték utol, egészen addig, hogy az egyetemi kampuszokon ugyanúgy megjelentek a pro-palesztin tüntetők.
Igen, átszivárgott.
A hallgatónak talán a fő kérdés az az, hogy neki is 4 éves munkavízuma van-e. Ugye alapvetően vannak, nyilván sok különböző rezsim van, és attól függően, hogy milyen high-tech a munkáltató, máshogy működnek a dolgok. De a munkaintenzív, mondjuk úgy, hogy kékgaléros iparokban viszont még mindig egy nagyon-nagyon limitált családtagokat is kizáró 4 éves rendszer működik, amire most már kifejezetten a munkaadók panaszkodnak. Tehát egyes területeken annyira nehéz behozni embereket, és 4 év után pedig mindenképp vissza kell küldeni őket, hogy aztán újra jelentkezzenek külföldről, és hát ugye sokszor kiverte a belpolitikai biztosítékot az úgynevezett offshore központok, tehát tulajdonképpen zárt bevándorló kezelő intézmények, amiket más szigetekre szerveztek ki. Úgyhogy hát ez az egyik része, és nyilván Kína a másik, ami a belpolitikai vizeket alaposan megkavarja, amellett, hogy Ausztrália, és ez lenne a legérdekesebb a hallgatóval egy interjúban, gyakorlatilag minden szakmai, gazdasági leírás szerint a saját életszínvonalának legkritikusabb, leginkább a megélhetésre terhes 4 évében van, tehát a Covid óta gyakorlatilag nem nagyon tudott kilábolni egy olyan gazdasági spirálból, ahol tényleg a kenyérárától az albérletekig minden olyan magasra ment, hogy ez főleg a fiatalokat, akiknek még nincs ingatlana, illetve nagyvárosban élőket nagyon keményen sújt. Tehát ezt látjuk ugye máshol is.
Botond, a populizmus jelen van Ausztráliában? Tehát elhangoznak a Ausztrália az ausztráloké jellegű mondatok arrafelé is?
Ugye Ausztráliában ehhez gyakorlatilag populizmus sem kell, hiszen a benszülöttek, az aboriginalekkel kapcsolatos vita, rasszizmus, és hát a szembenézés sokszor még mindig jelenlévő hiánya okozza ezeket a kérdéseket nap mint nap. Ugye az idei függetlenség napja, per invázió napja, tehát ugye ki mit, hogyan élte meg azt, hogy mikor érkeznek meg az első brit telepesek, e körül is mindig van politikai kalamajka. A mostani miniszterelnök egyébként Albanese pont azzal is került a parlamentbe, hogy az alkotmányba beemelik a benszülötteknek a jobb, erősebb képviseletét. Tehát ez egy folyamatosan napirenden lévő kérdés, hogy velük hogy lehet bánni, hogyan lehetne azokat az évtizedeket, amikor ugye gyerekeket elvettek a családoktól, és ausztralizálni próbálták őket, ezeket jóvá tenni. És nyilván itt a területekről is szó van, ami pont az erőforrások miatt pedig egyre kritikusabb kérdés, ugyanúgy, mint helyenként az Egyesült Államokban, vagy hát pont az Amazonasban szoktunk még erről beszélgetni.
No, de bocsánat.
Nem akarok belemenni, de hát ugye ugyanúgy látunk itt iszlám támadókat, vagy iszlám fundamentalista támadókat, tehát az alapelemek megvannak mindenhez, hogy a bevándorlás, a muszlimok és a helyi benszülöttekkel kapcsolatos populizmusnak meg legyenek a szószolói.
Oké, külpolitikája viszont több szempontból is talán nekünk érdekesebb Ausztráliának, mint a belpolitikai csörték, mert hogy itt van Kína, gyakorlatilag a szájában, és a legutolsó hír, amit én így találtam Ausztráliáról, az arról szól, hogy egy nagy sakkjátszma tovább folytatódik, és akkor ízlelgessük a résztvevők névsorát, hogy az Egyesült Államok, Japán, Ausztrália és a Fülöp-szigetek védelmi vezetői több tengeri hadgyakorlatot terveznek. Figyelmezzünk oda a szabad és nyitott indo-csendes óceáni térség biztosítása érdekében.
Így van, igen. Tehát az Egyesült Államok egyébként, meg kell mondjam, rendkívül ügyesen szervezi a regionális szövetségeket. Ebben Ausztrália és Japán azok a relatív állandó partnerek, tehát a két anglofon és anglicizált ország. Ugye a Quadba nem a Fülöp-szigetek, hanem India van benne, de az AUKUS-ban pedig ugye az Egyesült Királyság, és egyébként nagyon úgy tűnik, hogy a japánok is beszállnak most már ebbe az egyébként nem csak katonai, hanem technológiai szövetségbe, tehát sok rétegben, sok felállásban zajlik a kínaiak parton tartása a washingtoni jelenlegi stratégiában. Ennek tényleg az a lényege, hogy a dél-kínai tenger felügyelete, a tajvani függetlenség mellett pedig a többi szigetállam, ami felügyeli ezt a tengeri szakaszt, ugye ez tényleg Fülöp-szigetektől Malázián át Japánig, Dél-Koreával bezárólag, tehát hogy ezeknek az országoknak a technológia transfer, a katonai képességei meglegyenek arra, hogy legalább elrettentés szintjén együtt tudjanak működni. És ugye ezért is van az, hogy látjuk tényleg a japánok is kiegyeztek Dél-Koreával, az amerikaiak kiegyeztek Vietnámmal, tehát annyi minden helyen történik felállás, egyszerűen a kínaiak tényleg annyira agresszívak a térségben, hogy ez a kisebb országokat mind-mind aggasztja, és amikor megbízhatónak tűnik az Egyesült Államok, akkor szívesen, vagy a biztonsági szempontból szívesen mennek az ernyőjük alá, miközben folyamatos a kétség, hogyha túl közel mennek az USA-hoz, akkor a kínaiaktól vajon milyen megtorlás érheti őket.
Mi a helyzet azzal az apró bökkenővel, amit a Balázs mondott, hogy közben az ausztrál nyersanyagok legfőbb felvevő piaca meg Kína? Hogy lehet így, hogy mondjam, egyszerre kereskedni, és egyszerre cokit mondani a kínaiaknak?
Nem is sikerült mindig ez a mutatvány. Tehát ugye pont az ausztrálok mutatták azt be, amikor a COVID kivizsgálását ők indítványozták először a Világegészségügyi Szervezetben, amit aztán később több oknyomozó riport eléggé masszívan Kína elfogultsággal vádolt. És ugye ezért cserébe az ausztrál szénexportot is leállította Kína. Ugye Kína soha nem hivatalosan alkalmaz szankciót, hanem mindig valamilyen közegészségügyi, nemzetbiztonsági egyéb okra hivatkozva csak egyszerűen leállítja a kereskedelmet. Litvániával is ez történt, amikor Tajpej helyett tajvani képviseletet fogadtak el. Tehát ez egy klasszikus kínai eszköz, amivel aztán 300 ausztrál terméket sújtottak, ebben élelmiszer is volt, ugye hasonló volt, amikor Tajvanról is különböző gyümölcsöket nem vittek át a kontinensre, tehát hogy ilyen szempontból megvolt a mély pont, és a mostani miniszterelnök hosszú-hosszú évek után először látogatott és találkozott Xi Jinpinggel, tehát egyfajta nem hangos, de létező, egymás mellett érésre törekszik a két ország, tehát a földrajzi realitások adottak, és azzal, hogy, és ugye ez mutatja azt, hogy egész Európának és Magyarországnak is hogyan lehetne egészségesen gondolkozni, tehát nem tilos beszélni a kínaiakkal, egyáltalán nem erről van szó.
Hát nem is, hát hozzánk is jön mindjárt idején a kínai elnök, hát mi is beszélgetünk vele. Eddig a kupipa, de mi az, ami bibi?
Bemondott második felét, mert ugye úgy sokkal jobban lehet beszélgetni a kínai elnökkel, hogyha mögötted van egy megbízható szövetségesi rendszer, aki a te szavad súlyát sokkal inkább hitelessé teszi. Tehát ugye ettől működik most ez az új párbeszéd, hogy látják, hogy hoppá, az ausztrálok aláírtak akárhány egyezményt Fülöp-szigetektől Washingtonig, és velük érdemes mégiscsak beszélni, és nem a saját súlycsoportjukban, hanem abban, amiben a szövetségi rendszerük helyezi őket. Tehát az egyéni elbeszélgetések a méret különbségekből adódóan Kínában soha nem tudnak sikeresek lenni, csak a szövetségesi szintű, vagy legalább a hátunk mögött szövetségesekkel sorakozó beszélgetések. No, ezzel kapcsolatban nem tudom, hogy a magyar Xi Jinping találkozót hogyan tudjuk értékelni, de nagyon kíváncsian várom.
Oké. Mi a helyzet az öt szem szövetségével, mert erről ilyen nagyon nem ír a sajtó sose, de hát ez egy nagyon-nagyon komoly szövetség az angol száz országok között. Hát ugye ők mindent tudnak gyakorlatilag, ami a világban történik, és ez egy működő szövetség, ki segítik egymást információkkal általában.
Hát erről egyszer véletlen írtam egy dolgozatot, úgyhogy az egyik kedvenc témám. Valóban ez a Five Eyes Intelligence Community, ez a világ legrégebbi és legmélyebb hírszerző együttműködése az öt angol száz ország között. Tehát ez a második világháborúban fökkent szárba, és azóta is remekül van. Amikor szatellitokat kellett lehallgatni, akkor azon keresztül találtak pont elég szigetet a világ megfelelő pontjain, hogy minden pályán mindent le lehessen olvasni, és nyilván az internetkábelekkel is ez hasonlóan történik, legalábbis Wikileaks és Snowden alapján nagyjából ezt sejthetjük. Tehát itt az a lényeg, hogy megvan az a bizalom, ahogy egymásnak is azért javarészt belelátnak a kártyáiba, nyilván azért a súlykülönbségek itt is valamelyest érvényesülnek, de erről Netflix sorozatot is találunk egyébként, az amerikai lehallgató állomás ausztrál története az egy Netflix sorozatban, most nem emlékszem a címére, de biztos, hogy nincs belőle túl sok megtekinthető, tehát hogy ez egy elképesztően hatékony, nagyon komoly bizalomépítő dolog is, tehát nem csak az, hogy létezik a bizalom, hanem ide, hogy folyamatosan tud is képülni, és valóban ezek az országok tudnak együtt lépni, tehát ahogy látjuk, az ausztrálok is benne vannak abszolút az USA mellett az ukránok támogatásában, pedig hát jó pár ezer kilométer választja el őket. Úgyhogy ennek azért óriási jelentősége van, amit kívülről valóban ritkán látunk, nem is akarnak láttatni, és ugye ennek is csak egy apró leágazása ez az úgynevezett AUKUS, tehát ez az a védelmi szövetség, amiben ugye a britek szintén benne vannak az ausztrálok és az amerikaiak mellett, és érkeznek a japánok, ahol a kvantum technológia megosztásáig írtak alá együttműködést. Tehát amikor ezek a egyébként is fejlett országok egymást támogatják katonai, kettős felhasználású technológiák fejlesztésében és alkalmazásában, ebből látszik, hogy van a szövetségeknek értelme. Tehát valahol itt Közép-Európában az ilyen típusú diplomáciai szemléletet nagyon remélem, hogy nem csak tanítani fogjuk, hanem alkalmazni is, a Sótól Belgrádig, mert ezek felbecsülhetetlen értékű dolgok.
Figyelj, akkor hadd legyek a Villás reggeli Szoboszlai Dominika, és még egy labdával hadd ugrassalak ki, ez pedig hogy szép gólt lőhessél, ez pedig a klímaváltozás. Ugye a bozott tüzek azt az egész világ sajtót bejárják, és minden évben ismétlődnek, és közben meg így az Olival beszéltünk arról, hogy a megújulókban tekintve, hogy elég sok szenük van az ausztráloknak, eddig mintha egy kicsit bealudtak volna a technológiai átállásban, mert mint a megújuló energiatermelésbe. Tehát így a klímaváltozáshoz hogy állnak az ausztrálok?
Hát ez egy nagyon szomorú téma, mert ugye erre az ausztrál mezőgazdaság is egy határozottan már a sárga mellényesek, meg a mostani farmer tüntetések előtt is elég klímaszkeptikus dolog volt, tehát nem nagyon viselték el az ottani költségnövekedéseket, holott a területek egyébként tényleg nagyon klímakitettek, tehát nagyon sok helyen a talajerózió, hogy más nem mondják, most nem menjünk a részletekbe, de nagyon-nagyon kitett térségnek számít Ausztrália, és ebből a szempontból a társadalmi diskurzus egyáltalán nem érte utol a kitettséget. Tehát ez nagyjából a fő megállapítás, tehát egyszerűen a politikusok nem akarták, nem merték ezt a költségelosztás jó ötletei hiányában bedobni a társadalmi vitára. Tehát ugyanazzal szenvednek ők is, mint mi itt a Green Deal-ben, hogy az igazságos átmenetet azt bizony valakinek le kell zongorázni, és ebben mindenképpen lesznek kicsit nyertesebbek és kicsit vesztesebbek. Na most az ausztráloknak ez még nem sikerült, megújulóktól az agráriumig kőkemény politikai csaták vannak, és hát nem túl meglepő módon a régi és alaposan established szereplők, azok egy kicsit hangosabban hallatják a hangukat, alapvetően azért a társadalmi többség kárára, hogy ezt mondjuk például a német vegyipar kapcsán is lehet, hogy egy-egy szakértőt megemlítenék.
Oké, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, megint plasztikus volt és informatív. Hála neked, köszönjük még egyszer, szép napot, jó hetet!
Nektek is, hallgatóknak is, sziasztok!
Szia!
Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk Ausztráliáról itt a második részben, mert hogy a géntechnológia vezető országait járjuk körbe itt az Adóvilágban.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De... egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
100 éve ezelőtt született Szipál Márton amerikai-magyar fotóművész 1924. május 6-án egészen pontosan a munkásság előtti tisztelgésül választottuk a következő gondolatát. A szépség olyan, mint a fizika törvényei, attól függetlenül létezik, hogy azt elismerjük vagy sem. Ennyi. Nehéz ezzel mit kezdeni, vitatkozni, meg pláne nem akarunk vele.
Lenne egy kis gondunk. A rendszerünk kicsit elavult, megkopott. Azt szeretnénk, hogy legyen felhőképes, legyen mesterséges intelligencia kész, legyen gyorsabb.
Még valami? Na jó, megnézzük, mi van a szerszámos ládában.
Cél az emberi tudás, módszertan és technológia optimális egymást támogató alkalmazása. Megoldást keresel? Jön a low-code szaki.
Ha már emlegettük a Netflixet, akkor náluk szokásos kis miniseries lesz ez is, egy ilyen egy hónapos, ja, négy alkalmas.
Hirtelen nem tudtam a low-code-ot, hogy kötödött a Netflixet, te programozol ott másodállásban, vagy
igen, az jó lenne, lehet, hogy kifizetődő lenne. És ebben a témában, vagy ebben a rovatban lesz mondhatni állandó szakértőnk, Sram Károly, a Mikron Zrt. Sales and Business Development Manager-e. Szia, jó reggelt!
Szevasztok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Kicsit nézzük meg, hogy mit csinál a Mikrom, és utána kezdjünk el beszélgetni arról, hogy a szoftverfejlesztés mondjuk az elmúlt 10 évben hogyan alakult.
Mi elsősorban egyedi szoftvereket fejlesztünk, nagyvállalati egyedi szoftvereket, de nyilván ma már ez sem...
Várjál, bocsánat, az úgy néz ki, hogy bekopogtat az ügyfél, és akkor szeretnék egy...
Jó napot kívánok! Ezt a chatbotot szeretni!
Akár jobb esetben bekopog, de nyilván nekünk is kell ehhez tennünk valamit. Aha. Meg hát a másik irányból folyamatosan monitorozzuk a piacot, a versenytársakat is, ugye ez nagyon fontos része a dolognak, hogy ne maradjunk le ezekről a fordulatokról, mint az AI, a low-code. Uh-huh. Ugye nekünk is valamilyen jó ajánlattal kell ott lennünk a placon, hogy versenyképes legyen ez a dolog.
De akkor alapvetően ilyen vállalati ügyviteli rendszerek, nem tudom, az ahhoz való vezetői tájékoztatási tájékoztató rendszer.
Meg tudod, ezek egyedi komplex folyamatok, hát mondjuk egy bank biztosítónál például 2-3-4-500 alkalmazás van egy cégnél, tehát azért ezek nem egyszerű szituációk, és itt kell, amikor egy-egy megoldást, vagy bármilyen más nagyvállalatnál döntést kell hozni, hogy hogyan fejlesztik tovább, akkor felmerül például az a kérdés, hogy egyedibe fejlesztik, készrendszert vesznek-e.
A készrendszert akkor igazítják, saját igényeikhez.
Így van, pontosan. Vagy mondjuk egy francia cégnek is a partnerei vagyunk, de nem biztos, hogy itt most mondhatom a nevüket, de mondjuk egy folyamat automatizációs platform, ahol sokkal könnyebben össze lehet mondjuk húzogatni mondjuk egy-egy folyamatot, és akkor ez a típusú bonyolultságot kell elképzelni.
Világos. Nézzük meg akkor ezt az elmúlt időszakot szoftverfejlesztésileg, mert hogy elég gyors tempót diktál az IT-szektor, vagy az azon belül az élet, vagy nem is tudom. Az elmúlt 10 évben volt nagy változás, az biztos.
Volt bőven, és ugye nem is csak az AI-jal kezdődött.
És még meg sem állt, tehát meg megyünk
így
tovább.
Így van, sőt, gyorsulva megyünk. Igen. Sokan ezt mondják, és én is egyetértek ezzel. Tehát, ha belegondolunk abba, hogy folyamatosan nőnek a bérek, például a fejlesztői bérek, ezt is hozzá kell tenni egy ilyen történethez.
Hát akkor meg nem is biztos, hogy van elég fejlesztő. Még a magas bérek ellenére sem.
Így van, pontosan. Uh-huh. Ráadásul ugye ehhez a Covid is hozzátett, hogy egyre inkább globalizálódik, távolról tudnak dolgozni, akár nyilván távoli országoknak is fejlesztők bárhonnan, és ez is ugye folyamatosan alakítja a piacot meg a kereslet kínálatot, és ezért izgalmas, hogy minél produktívabban lehessen fejleszteni is, ami azt jelenti, hogy a lehető legkevesebb fejlesztői idővel tudjunk előállítani valamilyen.
Hát ezért csinálják azt, hogy nem tudom, ilyen kell írni egy kódsort, akkor felosztják több fejlesztő között, és utána olyan mozaik-szerűen rakják össze.
Ilyen is van, ilyen is van.
Hallani ilyet is, ugye?
Akár, vagy most már ugye például AI is támogat fejlesztést, tehát hogy most már itt is tart a...
Az, hogy ugye, amit az elején is mondtam, hogy egyedi fejlesztés, vagy valamilyen dobozos termék, vagy a dobozos termék egyedivel felpimpelve, ez hogy derül ki, vagy hogy deríthető ki egy vállalat számára? Hogy neki mi kell?
Ez egy izgalmas kérdés. Ugye ez egy kulcspont, rögtön a legelején felmerül ez a kérdés, és bizonyos esetekben, hogyha eléggé mondjuk felkészült, edukált maga az ügyfél a döntéshozatalot, akkor ők már általában érzik, de sokszor nyilván akár nekünk is segíteni kellett bármilyen szállítói oldalról, ugye ez fontos hozzáadott érték. Meg kell nézni, hogy mit érül meg. Például én magam is szoktam mondani, amikor kisebb ügyféllel találkozunk, hogy egyszerűen ő maga ne gondolkodjon egyedibe, mert valószínűleg nem fog megtérülni. Tehát vannak azok az esetek, és ez sosem vegy tiszta egyébként, hogy van-e olyan rendszer, nincs olyan rendszer. Ha van olyan rendszer, amit kisebb testre szabással tudna használni, akkor tendáljon arra, nézzük meg persze akkor a licenszdíjakat. Ez egy bonyolult többdimenziós játék.
Na de, és ráadásul annyira bő a kínálat, hogy lehet, hogy most belehelyezkedve egy KKV-nek a bőrébe, ő honnan tudja, hogy miből lehet választani egyáltalán?
egyébként a számból vetted ki a szót, mert tényleg ráadásul ez a folyamatos verseny, ez egy óriási zajt is kelt, rengeteg ígérettel, rengeteg párhuzamos technológiai fejlődéssel, amit még ha ismerne is mondjuk a potenciális döntéshozó ügyfél, akkor sem biztos, hogy jól tud dönteni, de nem is tud ennyit mondjuk monitorozni. Tehát, hogy azért ez egy tényleg nagy
Én azt hallottam egyébként, hogy pont a KKV-szektornak a fejlődését pont ez gátolja, hogy ők nem nagyon értenek, nem látják át ezt a zajos hátteret, ezért nem is nagyon tudják adaptálni, mert hirtelen nem, egy csomó olyan kérdéssel szembesülnek, amit nem tudnak megválaszolni, és hogy az az összekötő kapocs hiányzik, aki rávezeti őket, hogy bátya, ez a te üdvözítő megoldásot, ez próbáld
biztos,
meg.
Ez biztos, tehát ez egy edukációs folyamat, és itt van egy lemaradás, ez kétségtelen. De egyébként, hogy megyünk nagyvállalati környezetbe, ott is megvannak a újabb és újabb kívások. Lehet, hogy ott már nyilván felkészültebb gárdával rendelkezik maga az ügyfél, de ott meg a helyzet ugyanannyival komplexebb, hogy ott ugye jönnek a kérdések. Vagy hogy más nem mondjak, tényleg az AI már, ugye az előbb emlegettük, van egyfajta kivárás is, hogy most merre megyünk, mennyire bátran alkalmazzuk.
Aha. Na, ha már nagyvállalatokat említettük, hogy ott jellemzően valamilyen multinacionális cégről beszélünk, vagy valamilyen nemzetközi kapcsolatokkal, az náluk hogy dől el, hogy hozzák a megszokott anyacégnél már bevezetett termékeket, vagy esetleg hozzátok fordulnak, illetve ha ezt megfordítjuk nektek, ez mennyire kihívás, hogy ott beférjetek esetleg ilyen ügyfelek közé?
Abszolút egy komoly kihívás ez, meg egy nagy kérdés, és cégkultúrája is válogatja. Tehát van, ahol ez szigorúbban kontroll alatt van tartva, és van, ahol meg nagyobb mozgás szabadságot élvez mondjuk a helyi döntéshozatal, tehát erre nem lehet egy egységes mintát mondani.
Persze.
De mondjuk az tény, hogy ha mondjuk egy hatalmas korrendszerről beszélünk, mondjuk maradjunk megint a pénzügyi szektornál, akkor valószínűleg a számlavezető rendszer vagy valami nagy megoldás az a komplexitásából is fakadóan, meg az egyéb standardekből fakadóan az valószínűleg jön valahonnan, meg ugye ez központilag dől el, de azért van rengeteg, mondom, ilyen százas nagyságrendű kisközepes szatellit, vagy valamilyen egyéb kiegészítő kapcsolódó rendszer, ahol nagyobb a mozgás.
Mi dönt abban, hogy nagy dobozos rendszert veszünk, vagy magunk fejlesztünk? A megtérülés és kész?
A megtérülés nagyon fontos, de legalább ennyire fontos, hogy milyen a digitális stratégiánk. Tehát, hogy mit gondolunk, hogy biztosít-e akkora versenyelőnyt egy egyedi fejlesztés, vagy mennyire fontos nekünk az a terület. Hiszen ha mindenki egy hasonló tucat dobozossal jön, akkor nem lesz
Persze.
egy differentiator, ugye, ami előnnyel szolgálna. Vagy például az, hogy mennyire van változóban az adott üzleti terület, ez barom izgalmas. Hiszen bevezetek valamit, és ha utána egy rigid, rugalmatlan környezetbe érkezem, és fél meg másfél év múlva módosítgatnom kell rajta, akkor persze megint mérlegre kell tenni.
Világos. Egy utolsó kérdés, hogy azt mondtuk, hogy van egy kis lemaradás azért a kisebb vállalatoknál egy digitalizációs fronton, azt lehet esetleg érzékelni, hogy azért van rajtuk egy nyomás, azért tényleg rettenetesen gyors a tempó, és most van itt a mesterséges intelligencia is, hogy ebben van valami változás, hogy próbálják felvenni a fonalat?
Hát
erre, nagy levegőt vett.
Igen, próbálok valami jó választ adni. Azt mondanám, igen, nem egyöntetű a kép. Aha. Tehát, hogy szerintem van itt egy szétszakadás, vannak értelemszerűen, akik ezt tudatosabban űzik, de azért itt lenne még tendő.
De vannak cégvezetők, akik belekényelmesednek, mert még megy a szekér, és azt gondolja, hogy ez még van időm.
Hát nézz rám!
Ja, na, tényleg. Hülye kérdés volt. Jó, oké, nagyon köszi, hogy eljöttél hozzánk. Folytatjuk majd ezt, ugye, ahogy mondtam, ez egy kisebb sorozat. Majd légy
szíves, legközebb jössz a lókódot fejtsd ki nekünk,
mindenképp
jó?
Ezzel kezdünk.
Jó,
köszönöm
oké,
szépen.
Ha már erről neveztük el a rovatot is. Nagyon köszönjük még egyszer, hogy itt jártál. Sram Károly volt a vendégünk, a Mikrum ZRT Sales és Business Development Manager-e.
Elavult? Nem ergonomikus? Lassú? Ezek kiváltásával számos folyamat kaphat új lendületet. Megoldást keresel? Jön a low-code szaki, az emberi tudás, módszertan és technológia optimális egymást támogató alkalmazása.
A low-code szaki után pedig Schmidt kartársnő jön a hírekkel. Fogadjátok ezeket nagy szeretettel.